Áldás békesség! Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Rendhagyó módon kezdjük Isten tiszteletünket, úgy, hogy egy zsoltárt tanulunk meg, és erre az énekkar vezetőjét megkérjük, hogy legyen kedves, hogy segítsen nekünk a 34. zsoltárt, tanítsa meg nekünk, utána meg, ha még nem jön meg a kántor, akkor kérjük szépen, hogy üljön oda, és ének kísérletet is biztosítsa. Tehát a 34. zsoltár lenne az a zsoltárunk, amivel most ebben a hónapban kezdjük az Isten tiszteletet. Mindenkoron áldom az Urat.
Először is bemutatnám az
köszönjük szépen, megkérjük szépen, fáradjon oda a hangszerhez, és most akkor orgona kísérettel is próbáljuk ezt a szép zsoltárt énekelni. Most ebben a hónapban mindig ezzel kezdünk. folytassuk Isten tiszteletünket, énekeljük a 272. dicséretünket. A 272. dicséretünknek énekeljük az első, második és harmadik versét. Mind jó, amit Isten tészen, szent az ő akaratja. Gyermekek, kérlek, álljatok fel, és elmondjuk az imánkat. Jó atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje, növelje hitünket. Amen. Kívánok nektek jó gyermekórát, aztán majd találkozni fogunk ismét. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amit írva található a mai bibliaolvasó kalóz szerinti ige részben. A János evangélium 20. fejezetében a 19. verstől terjedő ige szakaszban. Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondta nekik, békesség néktek. És ezt mondván megmutatta nekik a kezeit és az oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat. Ismét mondta azért nekik Jézus, békesség néktek. Miként engem küldött az Atya, én is aképpen küldelek titeket. Csak ezt mondta, rájuk lehet, és mondta, vegyetek szent lelket. Akinek bűneit megbocsátjátok, megbocsátatnak azoknak, akikéit pedig megtartjátok, azok megtartatnak. Tamás pedig, egy a 12 közül, akit kettősnek hívtak, nem volt ő velük, amikor eljött Jézus, és mondták neki a többi tanítványok, hogy láttuk az Urat. Ő pedig mondta nekik, Ha nem látom az ő kezein a szegek helyeit, és be nem bocsátom ujjaimat a szegek helyébe, és az én kezemet be nem bocsátom az ő oldalába, semmiképpen el nem hiszem. És 8 nap múlva ismét bent voltak az ő tanítványai, és Tamás is ő velük. Noha az ajtó zárva volt, bement Jézus, és megállt a középen, és mondta, békesség néktek. Azután mondta Tamásnak, hozd ide a te ujjadat, és nézd meg az én kezeimet. És hozd ide a te kezedet, és bocsássad az én oldalamba, és ne légy hitetlen, hanem hívő. És felett Tamás, és mondta neki, én Uram, és én Istenem. Mondta neki Jézus, mi vagy, láttál engem, Tamás, hittél. Boldogok, akik nem látnak, és hisznek. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy itt lehetünk ezen a helyen. Köszönjük, hogy itt most elcsendesedhetünk. Próbáljuk rendezgetni a mi gondolatainkat, rendezhetni az életünket. Kis számadást is tartunk. Végigveszük az elmúlt hétnek az eseményeit. Vannak, amik legfölül kerültek, bajok, gondok, nehéz gondolatok, amik miatt talán az éjszaka, az álom is kerül bennünket, vagy napközben is előjön, noha elhesegetnénk, és valóban úgy vagyunk, mint ez a Tamás, a hitünkkel van gond, taníts meg bennünket hinni. Hogy rá tudjuk bízni az életünknek a dolgait, mint ahogy énekeltük is, hogy mind jó, amit Isten tészen szent az akaratja, csak a te akaratodat találjuk meg, Urunk. Ebben segíts azért bennünket, hogy teljes erőfeszítéssel a te akaratodat keressük. Hiszen csak úgy lesz jó, ahogy te elgondoltad, és azt szeretnék, hogy az valósulna meg a mi életünkben. Így a nehéz dolgokat kezedbe tesszük, nehéz kérdéseket előtted mondjuk el, és köszönjük, hogy te magad biztatsz és bátorítasz bennünket az ige szavával, minden gondotokat őre vessétek, mert néki gondja van reátok. Köszönjük ezt az igét, köszönjük az éneket, köszönjük a mai ige hirdetést, és annak a lehetőségét, hogy előtted kitárhatjuk szívünket, gondolatainkat, és mindent rád bízhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy velünk volt az elmúlt időszakban. Köszönjük, hogy sok jóságodat megmutattad, szereteteddel körülvettél bennünket, akkor is, amikor mi ezt nem érdemeltük meg. Köszönjük, hogy nem a bűneink szerint bántál velünk, hanem a kegyelmed és irgalmasságod szerint. Köszönjük, hogy te szereteted az, ami körülvett, és az, ami megtérésre indít bennünket. Köszönjük, hogy a betegeinket gyógyítgattad, mi betegségeinkben is ott voltál velünk, és megerősítettél bennünket. Köszönjük az új életeket, amiket ajándékoztál a családoknak. Köszönjük, Urunk, azt, hogy vannak gyermekek, akik most itt vannak, és egy gyermekórán részt vesznek. Köszönjük, hogy megáldod őket, hiszen te magad mondtad, hogy engedjétek hozzám jönni a gyermekeket. És rájuk tetted a kezedet, és így áldásoddal mehettek tovább. Rád bízunk, Urunk, a mi gyülekezetünket. Rád bízunk, Urunk, a mi népünket, a mi hazánkat. Kérjük, hogy az evangéliumnak a gondolatai azok hadd kerüljenek a legkülönbözőbb helyen, a vezetők szívébe, közemberek szívébe, a családokba, az iskolákba. Urunk, köszönjük, hogy az a nép, amely téged ismer, az megmarad. Még tudjuk, hogy az a nép, ahol nincs a te ismereted, elvész. Azért igét adj nekünk, kérünk, Urunk. És mi nekünk is, akik itt vagyunk most, és hallgatjuk a te beszédedet. Hallgass meg imádságunkat, édesatyánk, a Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Igehirdetésre készülve ne a kiírt éneket, hanem a 479. dicséret első versét énekeljük. A 479. tehát a 479. dicséret első versének éneklésével készülünk az ige hallgatására. Hinni taníts, Uram! Kérni taníts! Fennállva hallgassuk meg az igét. Az az ige, amelynek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni. Írva található az imént olvasott ige részben. A János evangélium 20. fejezetéből az első két verset olvasom. Mikor azért este volt azon a napon, a hétnek első napján, és amikor az ajtók zárva voltak, ahol egybe gyűltek a tanítványok, a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és mondta nekik, békesség néktek, és ezt mondván megmutatta nekik az ő kezeit és az ő oldalát. Örvendeztek azért a tanítványok, hogy látják az Urat. A hétnek az első napjáról van szó ebben az ige részben, ami nem a hétfő, nem is a szombat, hanem a vasárnap. A Biblia számítása szerint a hét első napja a vasárnap. Mi nem a szombatot ünnepeljük, hanem a vasárnapot ünnepeljük. Nekünk ez az a nap, amit megszentelünk. Az Ószövetségben a szabbatot, a szombatot tartották meg, de jött valaki, aki nagyobb a szombatnál. Az ember fia a szombatnak is ura. Így hát mi annak a napját ünnepeljük, aki nagyobb a szombatnál. Aki vasárnap támad fel. Ezért minden vasárnap a hét első napján együtt vannak azóta is a keresztények, és együtt ünnepeljük a Jézus feltámadását. Minden vasárnap arra gondolunk, hogy él a Jézus, ami fejünk keresztjének énekeljünk. Minden vasárnap az Úr feltámadására emlékezünk egy kicsit. Nos, a hét első napján történt ez a mostani esemény is, vagy kezdődött el, aminek alapján Isten igéjét olvasom. Amikor is a zárt ajtók ellenére Jézus megjelent a középen. A tanítványok jó bezárták az ajtót, a zsidóktól való félelem miatt, és egyszer csak Jézus a zárt ajtók ellenére megjelent a középen. Ez egy titokzatos és csodálatos dolog, ami kicsit az új világnak, meg az nem látható világnak a jelenléte, és itt dimenziókról van szó, vagy dimenzió felettiségről van szó, mert mi három az idővel együtt négy dimenziósok vagyunk, Isten pedig multidimenziós, vagy minden dimenzió nélküli, tehát hogy semmi nem köt, nem akadály és nem gátol, és a feltámadott test az már az új világba tartozik, Jézusnak a megdicsőlő teste, amit Isten adott ő neki, harmadnap a halál elszenvedése után. Ez egy olyan test, ami nem köti az anyag, az más minőségű, mint a addigi teste volt, amit a tanítványoknak a teste. Így lehet megértenünk, vagy ez a magyarázat arra, hogy ebben az új feltámadott, megdicsőlt testben, ami más dimenzionális, vagy dimenzió feletti kategóriába tartozik, ebben Jézus megjelenhetett, és az zárt ajtók ellenére megállt a középen. Tulajdonképpen ez már Jézus megdicsőlő teste volt, és ebben ment fel a mennybe. Ebben ment fel a mennybe 40 nap múlva, tehát húsvét után 40 nappal ebben a testben fölemelkedett, ebben a már más testben, ami már másmilyen itt a földi test, a megdicső testben, és az atya jobbjára ült, és a mennyben elfoglalta az ő helyét. Hát, ha teológusok között tartanék most egy előadást, akkor beszélnék arról, hogy mi volt a kapcsolat a feltámadott test, és az között a test között, vagy a minőségét nézve, milyenségét nézve, miben különbözött a már feltámadott, de még, és megdicsőlt, de még nem mennybe ment test. Tény az, hogy különbség van a kettő között. Most a feltámadott test még 40 napig látható. 40 nap múlva már nem látható. Most a Jézus feltámadott, már dicsőséges teste, még megjelenhetik a szobában, de Nem sokára már nem fog megjelenni a szobában. Most, amikor mi itt vagyunk, már olyan korszakban vagyunk, amikor Jézus Krisztus fölment az Atya jobbjára, és ott valami csodálatos módon ez a megdicső test alkalmazkodik a menny dicsőségéhez, és ott van a mi megváltó Krisztusunk az Atya jobbján ülvén. Valami különleges más világban, a mennyei dimenziókban, vagy dimenzió nélküliségben. Most már nincs itt, sem az oltári szentségben nincs itt, sem a szobában nincs itt. Mert vannak a kereszténységen belül olyan elgondolások, amik azt mondják, hogy amikor a pap fölemeli az ostját, akkor átalakul az ostja Jézus testévé, és benne van a Jézusnak a teste. Nos, a Jézusnak a teste nincs itt, az nincs itt a földön. Az fölment a mennybe, és majd a világ végén visszajön. Tehát nincs itt a Jézus Krisztusnak a teste, se az oltári szentségben, sem abban a kis szekrénykében, amiben beleteszik az átalakult ostját, a monstranciában, nincs benne. De ma nem kereshetjük Jézust a szobákban sem. Néhány rajongó keresztjén, ilyen különleges gondolkozású keresztjén azt mondja, hogy látta már Jézust a szobájában. Hogy nagyon imádkozott, és mikor imádkozott, egyszer csak Jézus megjelent, és bejött a szobájába, és mondta, hogy békesség neked. És erre azt tudjuk mondani, hogy Jézus nincs a szobában, nem láthatjuk őt testi mi voltában. Semmiképpen nem láthatjuk a megdicsőlt Jézus Krisztus, mert ő már a mennyben van. Tehát nem jön le se az oltári szentségbe, se a te csendes szobádba, bárhogy is imádkozol. És hogyha valaki ott megjelenik, az azt mondja, hogy ő a Jézus, akkor ezt nem hisszük el. Mert az Úr Jézus a Máté Evangélium 24. részében világosan elmondta, hogyha a szobádban jelenik meg, ne higgy neki, mert hamis Krisztusok támadnak. Tehát ez kizár mindenféle Jézus víziót, vagy Jézus látomást, amit ilyen elragadtatott lelkek elképzelnek, vagy félrevezetett lelkek kitalálnak, vagy megtapasztalnak, vagy valamit átélnek. Ennek a lehetőségéről, vagy lehetetlenségéről majd néhány szót fogok szólni még az ige hirdetés kapcsán. Csak egy példát elmondok, hogy annak idején Miskolcon voltam, és egy ilyen házi közösségben egy nagyon lelkes és rajongó tekintetű hívő testvér mondta, hogy az ő barátjának megjelent az Úr Jézus a szobájában, amint imádkozott, hogy egyszerű szürke úti ruhába volt, rátette a kezét és megáldotta őt, és akkor mondtam, hogy ez nem lehetett. Nem lehetett. Hát Jézusnak már nem szürke úti ruhája van, hogy csak már ezt nézzük. Hát a megdicsőlés hegyén, ismerjük, olyan volt a ruhája, mint a hogy a ruha finomító festő nem tud olyan fehéret festeni, egy ragyogó külsej van az Úrnak, nem pedig egyszerű úti ruhában jelenik meg. Jézus mondta, ne higgyétek, hogyha a szobátokban megjelenik, mert hamis Krisztusok jelennek meg, hogy félrevezessék, ha lehet még a hívőket is, mert ránk az érvényes, amit Jézus mondott Tamásnak, aki erre az új korszakra, a mi korszakunkra nézve elmondta, hogy Tamás, mivel láttál engem, hittél, boldogok, akik nem látnak és hisznek. Vagyis miután Jézus felment a mennybe, ettől kezdve egy olyan korszak kezdődött el, amikor nem látjuk, de hiszünk benne. És a mi boldogságunk is ettől függ. Ha valamit látok, akkor ez engem megzavar. Az ördög becsap. De hogyha nem látom, de hiszem, ez az igazi hit. Az Istentől kapott igazi hit. És hitáltal, lélekben és igazságban imádjuk az Urat, és így vagyunk vele kapcsolatban. Na de mivel nem teológusoknak beszélek ezekről a dolgokról, ezért ezt nem is folytatom, hogy a Jézus megdicsőült teste, amikor még a Földön volt, milyen, és miután a mennybe felment, milyen külsejű lehetett, amellett itt a titkok talaján járunk is. Azt azonban elmondhatom, hogy ebben a történetben Jézus még a Földön van. Tehát a mai történetünkben még látható, mert még nem ment fel az Atyához. Tehát úgy kell néznünk ezt, mint egy nem megismétlődő történetet, amiben mégis vannak olyan örök tanulságok, amiket Isten nekünk el fog mondani. Megállt az Úr Jézus a középen. És ez nagyon nagy jelentőségű. hogy az Úr Jézus Krisztus megállt a középen, és azt olvassuk, hogy ők megrémültek. Ezt nem a János evangéliumban olvassuk, hanem ugyanezt a történetet elmondta Lukács is. Tehát tudjuk, hogy négyen írták le Jézus történetét, és ezeket egymás mellé teszük, akkor összeáll a kép, hogy hogyan is történtek ezek a dolgok. És ez magyarázatot is ad arra, hogy miért kellett Jézusnak kétszer, háromszor mondani, hogy békesség néktek, mert megrémültek. A Lukács leírja azt, hogy amikor megjelent, akkor megrémültek, mert azt hitték, hogy ott megállt a középen egy szellem. Nagyon érdekes. Tudnék azt mondja Lukács, hogy megrémültek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. Azt hitték, hogy szellemet látnak. És ezért kellett Jézus, hogy megnyugtassa őket, és bebizonyítsa, hogy nem szellem. Azt mondja, nézzétek, a szellemnek nincsen csontja és húsa, nekem van csontom, adjatok enni valamit. Tehát a megdicsőlt test az test. Tehát Jézus feltámadása nem azt jelenti, hogy lelkileg valahogy kijött, aztán néha valami látványt is produkált, hanem testileg támad fel, az ő teste támad fel, ami valóságos test volt, de ugyanakkor másmilyen test, mint a mi testünk, más vezérlésük, pneumatikus vezérlésük, ugyanakkor mégis test. Hát a test, azt Isten teremtette a testet, azt Isten nem hagyja elveszni, csak azoktól a rossz tényezőktől megszabadítja, amik a halált okozzák. Tehát Isten, aki a testet teremtette, nekünk új testet fog teremteni, ezért van kiírva a temetőkre is, hogy feltámadunk. Tehát Isten a testet fogja feltámasztani, tehát nem a Jézus lelke támad fel, a léleknek nem kell feltámadni, hanem a teste támad fel. És a tanítványok azt hitték, hogy egy szellemet látnak. Ennek a lehetőségéről majd néhány szót szólok, de azt az elmondom, hogy én még nem láttam szellemet. Nem is kívánok látni szellemet. És én azt hiszem, hogy Isten adott a nagyon sok embernek, meg hát hív embereknek különösképpen adott egy olyan egészséges lelki immunrendszert, ami körülzár bennünket, vagy egy ilyen lelki izolációt ad, hogy hozzám nem jöhetnek ezek a dolgok, nekem ehhez a világhoz semmi közöm nincs, én nem vagyok babonás, hozzám nem jöhetnek ilyen szellemi hatások, mert eleve lezárom ezeket, mert hitben járok, és az Úr körülvesz engem. Tehát én egy Istentől adott ilyen alkat is vagyok, meg hát Isten ajándéka is ez, egy ilyen egészséges lelki rendszert ad az Isten az embernek, legalábbis ez lenne a jó. Van azonban, amikor megsérül ez a szigetelés. Vannak emberek, akiken megsérül ez a szigetelés, és mindig valamit éreznek, mindig valamit látnak, mindig valamit sejtenek. Ilyen szenzitív beállítottságú emberek vannak, hogy jaj, hogy éppen rád gondoltam, hogy lehet, hogy pontosan rád gondoltam, vagy amit megálmodtam, az bekövetkezett. Vagy ilyen titokzatos sejtelmek vannak emberekben, nem vagyunk egyformák, van olyan ilyen lelki alkat is, ilyen szenzitív beállítottságú lelki alkat. Mert ez sok magyarázata lehet ennek. Idegrendszeri probléma miatt lehet valaki ilyen érzékeny a túlvilág dolgaival kapcsolatban, vagy legtöbbször azért, mert valamiféle okkult világból jött, olyan emberek, olyan családból jön, ahol mindig a szellemekkel foglalkoztak, ahol nem tudtak elszakadni az elhunyt szerettüktől, és még mindig beszélgetnek hozzá, és társalognak vele, és az elhunytnak a szeme, mintha rajtuk lenne, és függenek tőle. Tehát akik az okkult világgal valami módon érintkeznek, azok, és ráadásul egy ilyen szenzitív beállítottságok, és én nem tudom, hogy a tanítványok ilyenek voltak-e, de megrémültek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. Hogyha valaki mondjuk szellemet lát, ezt nem lehet megmondani, mondom, én nekem ilyenben semmi tapasztalatom nincs, mert nem láttam, nem is fogok látni, gondolom, de hogy ebben mi a valóság és mi a csalás, ez szétválasztható, mert az ördög az embert be tudja csapni, Tehát elképzelhető, hogy csak az ember agyába történik valami, vagy a feldúlt pszichéjében valami zavar támad, és akkor úgy látja, hogy valamit lát, pedig igazából nem lát, csak a psziché képernyőjén valami úgy oda besuhant. Tehát ilyen is előfordul, de olyan is van, hogy ugyanakkor tudjuk, hogy ördög létezik. És Jézus világosan beszél arról, hogy a gadarai emberben démonok voltak. Tehát mivel Jézus saját maga tudja, hogy van egy szellemvilág, és azt pedig mindenféleképpen az ember befolyásolni akarja, hogy az embernek a túlvilág érzékenysége úgy kapjon választ, hogy már nem fog tudni imádkozni. Mert hogyha ezekkel kerül kapcsolatba, akkor nem fog az Istenhez fordulni. Mert akkor az ember lelki vegyértéke belekapcsolódik abba, ami a túlvilágnak a sötét része, és nem fog a túlvilágnak a mennyei részével foglalkozni, akkor nem fog Istenhez fordulni, és nem fog tudni imádkozni, mert besötétül a lelke, amikor ilyen dolgokat csinál, amikor ilyen dolgokba vesz részt. De tény az, hogy ilyen valóságok léteznek, tulajdonképpen a parapszichológia is ilyenekkel foglalkozik, az érzéken felüli világ és a megtapasztalásoknak a különleges képességeivel, és tulajdonképpen ezzel foglalkoznak a Halloween partin is, ahol a szellemekkel foglalkoznak. Nem szabad a szellemekkel foglalkozni. Nem tanácsos a szellemekkel foglalkozni, mert vannak. Ha eddig nem láttuk őket, adjunk hálát Istennek, de ne hívogassuk őket, ne gyújtsunk nekik mindenféle fényeket, és ne szórakozzunk velük, mert majd ők fognak velünk szórakozni. Érdekes, hogy ez az embernek a vallásos világába is beépülhet. Mert ugye ez a minden szentek ünnepével kapcsolatos ennek az eredete, aminek a vallásos része az, hogy az elhunyt hívők majd imádkoznak értem. Az elhunyt hívők, akiket segítségre hívok, és hát aki már látott ilyen imádságos könyvet, hogy föl van sorolva, nem tudom hány szent, még összesen kapcsolja egy ilyen kapocsal, hogy imádkoz érettem. Könyörög érettem. Tehát az elhunytak valamit tudnak értem tenni. Ez azt jelenti, hogy a túlvilággal az ember valahogy nyit, kapcsolatban van, és ezáltal elsötétül a lelke. Tudnilik, akkor a hívő emberek, akik meghaltak, már Istennél vannak, azok nem fognak felelni. De az ő nevükben valaki felel. Tehát, hogyha valakinek nincs is ilyen megtapasztalása, a Biblia tanítását komolyan kell vennünk, hogy nem jó a szellemekkel foglalkozni, és nem jó ilyen félelmekkel élni, hogy úgy most szellemet láttam, hanem ki a kérni Istentől az egészséges védelmet, én hitben járok, nem látásba járok, az Úr Jézust se látom, angyalokat se látom, de hiszek, és ez nekem elégséges, hogy tudjam, hogy van túlvilág, és ez Istennek a világa. És hogyha egy ilyen jelenik meg a középen, hogyha egy család középpontjában egy ilyen felfogás van, ha egy család életében ilyesfajta babonaságok, vagy ilyen szellemiség létezik, akkor, és az megjelenik a középen, akkor nem csoda, hogy megijed valaki. Azonban az evangéliumot hirdetem. A tanítványoknak nem a negatív transzcendensből jelent meg egy lélek. Nem a bukott szellemvilágból jelent meg egy lélek. Nem egy szellem jelent meg, hogy megrémítse őket, hanem az Isten csodálatos világából, az Isten csodálatos, láthatatlan világából megjelent valaki, Jézus Krisztus, a feltámadott Jézus, ott van az Isten fia, jelent meg, és állt meg a középen. És ez az, ami a tanítványok életében minden babonaságot is elvett, mert Jézus elmondta azt, hogy nem kell nektek a szellemvilágtól félni. Én vagyok az, aki legyőztem az ördögöt, én vagyok az, aki legyőztem a szellemvilág minden hatalmasságát, enyém minden hatalom, menjen és földön. Jézus jelenjen meg a középen. Hogyha szeretnénk bizonyosságot szerezni afelől, hogy van örök élet, Jézus jelenjen meg a középen. Hogyha kérdésünk van az örök élettel kapcsolatban, akkor kérjük, hogy az Úr Jézus legyen a középpontban. Hogyha úgy mondom, túlvilág éhségünk van, és a mi lelkünk keresi azt, ami több, mint a matéria, ami itt van, mert eleget voltunk ma a materialisták, eleget szenvedtünk ma abból, hogy csak az van, amit megfogok és kiszámítok. Ha ilyen éhségünk van, túlvilág éhségünk, itt van valaki, ez a csodálatos személy, az Isten láthatatlan világából, az Istenből való Isten, a Szent Háromság második személy, a te megváltód és a te urad, aki érted halt meg a kereszten, neked szerzett bűnbocsánatot és szabadulást az ördög minden hatalmából. Erről beszél a Heidelbergi K.T., ami hitvallásos iratunk első kérdés felelete, hogy az egyetlen vigasztalásom az életemben, hogy a megváltó Jézus Krisztus tulajdona vagyok, aki engem az ördög minden hatalmában megszabadított, és úgy megőriz, hogy az akarata nélkül egy hajszál sem esetik le a fejemről, sőt, minden az én üdvösségemre kell, hogy szolgáljon, hogy az ördög minden hatalmából megszabadított, és ezért olyan jó, hogy Jézus jelenik meg a középen. Legyen ő az életünk középpontjában. Legyen ő a lelkünknek, a szívünknek a középpontjában. Legyen ő a Jézus Krisztus a családunknak a középpontjában. Legyen Jézus Krisztus a gyülekezetünk középpontjában. És akkor gyógyul egy emberi közösség, akár egy társadalom is, hogyha a Jézus Krisztus van az életünk középpontjában. Ezért van szükség arra, hogy vigyük az igét, mondjuk másoknak az igét, szert az egész országba, ami kis körünkben, nagyobb körökben, hogy az ige által Jézus gondolatai, Jézus Krisztus jelenléte legyen a középpontban. És ezért hálásak vagyunk minden bizonyságtételre, olyan vallomástételre, amikor valaki megvallja azt, hogy ő hisz Jézus Krisztusban. Íme ezt lehet, láthatjuk, ezt jelentheti, amit a tanítványok is megtapasztaltak. És Jézus megállt a középen. És megmutatta a sebeit. És a tanítványok örvendeztek. El kell, hogy mondjam, hogy ezek a sebek nem vérző sebek voltak. Nem vérző sebek voltak, hanem begyógyult sebek voltak. Tehát nem olyan sebek voltak, amikről azt tanítják a kereszténység bizonyos köreiben, hogy stigmák. A stigmák azok vérző sebek. És azt gondolják, hogyha valaki már nagyon hívő, akkor a Jézussal már nagyon egyesült, akkor a Jézus sebei megjelennek rajta. Ezek a stigmatizált szentek, akik azt gondolják, hogy ő... és valamit produkálnak is, valami megjelenik, a kezük, homlokuk, oldaluk vérzik. Ilyen volt a Pió Páter például, aki miközben a kegyes imádságát mondta a szűzanyának, egyszer csak elkezdett vérezni a keze, és íme ő egy katolikus szent lett. Ennek úgy gondolták, hogy ez az igei alapozás, hogy a Jézus sebei megjelennek rajta. Jézusnak nincsenek vérző sebei. Egész egyszerűen, testvérek, a Bibliát kell olvasni, és ezért a reformációnak az alaptétele a sola scriptura, egyedül a Szentírás. Hogyha a Szentírás megnézzük, ezekben a nehéz kérdésekben, akkor megkapjuk a választ, hogy hogy is vannak ezek a dolgok. Jézusnak nincsenek vérző sebei. A begyógyult sebeket mutatta. Igaz, hogy hivatkoztatnak arra is, hogy Pál apostol, aki igazából szent ember volt, azt mondta, hogy nekem senki ne legyen ártásomra, ártalmamra, mert én a Krisztus sebeit hordozom az én testemen. És erre mondhatnánk azt, hogy íme Pál apostol is egy stigmatizált szent volt, mert a Krisztus sebei ott voltak rajta. De a Krisztus sebei nem lehettek rajta, először azért, mert Krisztusnak nincsenek vérző sebei. Másodszor azért, mert Pál apostol félrehúztatta a ruháit, és megmutattatta, hogy 5-ször kaptam 39-et a zsidóktól. Megkorbácsoltak engem, hát az a sok korbács ütés, az ott maradt az ő testén. Ezek a stigma szó ott van, a valva stigma szó van, de az is mind begyógyulósebb volt már. Tehát olyan nincsen, hogy valaki annyira szent és annyira hívő, hogy ezt csak a Jézus sebei elkezdenek rajta vérezni, mert Jézus a sebeit megmutatta, a begyógyult sebeit mutattam. Ő már megdicsőült testben van. És a megdicsőült test már nem tud fájni, nem tud vérezni. Tehát megmutatta, talán ezért is örültek, örvendeztek, amikor látták, már többet nem fog szenvedni. hogy egyszer szenvedett, többet már nem fog szenvedni. Vége a szenvedésnek, ez az idősak lejárt. Most már egy olyan testet kapott, ami nem képes szenvedni, mint hogy mi fogunk örvendezni a feltámadáskor, hogy végre olyan testet kaptam, ami nem fáj, amit nem támadnak meg a borzalmas kórokozók. És épp testben, épp lélekkel dicsőítettem az Istent. Ezért örvendeztek, hogy már nem véresek azok a sebek, ha ott is vannak, mert már többet nem szenved. Így, ha valaki azt gondolja, hogy neki egy olyan Krisztussal van kapcsolata, aki most is vérzik, az nem a Krisztussal van kapcsolatban. Az, ami nagyon nagy becsapásnak az áldozata. Van egy érdekes protestánsnak mondott női szerzetrend, a Darmstadti testvérek, a Basilea Schlink nevű hölgy, aki ezt létrehozta, ezt a szervezetet, ugye Németország a Darmstadtban, és úgy keletkezett ez a rajongó szerzet, hogy a világháború alatt egy óvóhelyen a lányok megrémülve, összehúzódva várták a halált, amikor megjelent nekik Jézus, megmutatta a vérző sebeit, a tövis koszorújából töviseket szedett ki, és a látomásban a lányok szívébe szúrta. Attól kezdve ők nyelveken szóltak, és valami nagyon nagy megtapasztalásokat hirdetnek. Ez a Krisztus nem a Bibliának a Krisztusa. A Krisztus nem tudja megmutatni a vérző sebeit, mert nincsenek vérző sebei. Ő a begyógyult sebeit mutatta meg, és ezen örvendeztek a tanítványok, hogy már nem szenved, mert többet nem szenvedhet a Krisztus. És így nem is lehet őt újra megáldozni. Azért ezt komolyan kell vennünk. Nem lehet a Jézust újra megáldozni. Tehát olyan nem fordulhat elő, hogy valaki átalakítja az ostját, és azt az áldozatot bemutatja, a Jézus áldozatát megismétli. Azt nem lehet, egyszer szenvedett. Többet nem fog szenvedni. Tehát megmutatta az ő begyógyult sebeit. De ugyanakkor a begyógyult sebeit megmutatta. És ez nagyon fontos. Hogy ne felejtsd el, hogy egyedül az ő kereszt halála az, amiért neked a bűneid meg vannak bocsátva. Mert ez nem véletlen, hogy a feltámadott és megdicsőült Jézus testén ott maradtak a sebek helyei. Hogy ne felejtsd el, hogy egyedül az mentett meg téged az örök kárhozattól, hogy a Jézus helyetted meghalt. Hogy a te bűneid miatt lett rajta a vereség. Hogy téged kellett volna megsebezni és örökre megbüntetni, de van helyettesed, a Krisztus, aki helyetted ezt a büntetést magára vállalta. És az ő sebei által gyógyultunk meg, ezt mondja a próféta szava, az Ézsaiás könyvének az 53. része és a Péter levél, mert az ő sebei által gyógyultunk meg. Az ő drága áldozata az, ami bennünket megmentett, és még a Jelenések könyvében is, amikor titokzatosan megmutatja az Isten világát, mi nekünk a Biblia utolsó könyve, akkor dicsérik és magasztalják a megöletett bárányt. Mert az ő áldozata szerzett nekünk, az ő halála szerzett nekünk bűnbocsánatot és örök életet, és ezek után mondhatta azt a tanítványoknak, hogy van bűnbocsánat. És hirdessétek ti is, hogy van bocsánat. És miután megmutatta a sebeit, utána mondta nekik, hogy békesség néktek. Láthattuk, hogy miért kellett azt mondani, hogy békesség néktek. A 19. versben azt olvassuk, hogy azt mondta, hogy békesség néktek. A 21. versben, tehát a János Evangélium 20. fejezetéről van szó. A 21. versben is azt mondja, hogy békesség néktek, és még egyszer mondja azt a fejezet végén, hogy békesség néktek a 26. versben. Miért kellett háromszor mondani, hogy békesség néktek? Először talán azért, mint ahogy mondtam, mert megrémültek, mert azt hitték, hogy szellemet látnak. Másodszor azért, mert nem csak emiatt nem volt békességük, hanem megzavarodott az egész gondolkozásuk, és bezárkóznak, és félnek, és most akkor szükséges nekik, hogy Jézus Krisztus békességet adjon nekik, mert sok minden történik velünk is, ami miatt nincs békességünk. Olyan események történnek velünk, amik elveszik a mi békességünket, vagy a békességnek a jó érzését. Azonban van egy olyan békesség, amit nem lehet elvenni. A békesség jó érzését, nyugalmát, kiegyensúlyozottságát a világ elveheti. De a Jézus békessége, amit Isten és köztünk szerzett, hogy már békességünk van az Istennel, hogy a bűneik megvannak bocsátva, hogy örök életünk van, ezt egyszer Isten odaadja, akkor az a miénk. De ugyanakkor mégis többször kell, hogy mondja, mert van olyan gyógyszer, ami rögtön nem hat. Még egyszer be kell venni. És ezért van, hogy Jézus már megszerzett valamit, és mondja, de még mindig nem tudtuk eléggé felfogni. Nem tudtuk magunkévá tenni. És hányszor kell, hogy mondja nekünk az Úr, hogy békességet szerzett már az ő kereszten kihullott vére által. Befejezem, az a végül azt mondja, vegyetek szent lelket. Ez még nem pünkösd. Pünkösd az majd 50 nap múlva történik, húsvét után 50 nappal a történetünkhöz képest. Mégis azt mondja, hogy vegyetek szent lelket, ezzel mint egy előre megmutatja, hogy az ő lelke nélkül semmi nincs. Eddig is az, hogy ők hisznek, ez a szent lélek által vannak, amíg pünkösd nem jött el. De Isten szent lelke az, aki bennünket át tud járni, át tud formálni, át tud alakítani, belül békességet tud adni, és hívő emberekké tud tenni. Ő segítsen bennünket ebben. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 230. dicséret első versét. A 230. dicséret első verse így kezdődik. Áll a Krisztus szent keresztje, elmúlás és plomb felett. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy olyan helyen lehetünk, ahol Te megállsz a középen, ahol megígérted, hogy a ketten vagy hárman a Te nevedben összegyűlnek, akkor Te is ott vagy. A Te lelki valóságod által nem láthat bár a földi szem, Jézus, mégis tiéd szívem, mondja az ének. És most köszönjük, hogy megtapasztalhattuk azt, hogy itt vagy, szent lelked által, ígéd által, legyél Urunk az életünk középpontjában is. Hadd folytassunk egy olyan életet, ahol Te vagy a középen, egyéni életünkben, család életünkben, szeretteink életében. Zárd le, Urunk, minden olyan utat, ami a sötétségbe vezet a mi életünkben, és segíts, hogy mi is le tudjuk zárni azokat. Egyedül Te neked van arra hatalmat, hogy minden rontástól és félelemtől és babonaságtól és okult érintéstől megszabadíts bennünket. De nekünk is meg kell tanulnunk nemet mondani, hogy tudjunk elfordulni attól, ami a sötétség, hogy a Te csodálatos világosságodat lássuk, hogy minden félelmet kivégy a mi szívünkből, mint hogy a tanítványok életében is Te voltál az, aki kivetted a félelmet az ő szívükből, drága jelenléted és beszéded által. És ennek a helyét töltsed be a te jelenléteddel, és a félelem helyett hadd legyen az öröm a szívünk vezérlője, és az a békesség, ami tőled van, amit csak te adhatsz. Köszönjük, Urunk, hogy mindezt lelked által el tudod végezni bennünk, és szeretteink életében. Amen. Fennállva mondjuk el az úri imát. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás és része az Isten tiszteletnek. Áldjon meg az Úr, és őrizzen meg téged, világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád, és adjon neked békességet. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem az előttünk levő alkalmakat. Kedden 7 órakor a bibliórát megtartjuk, a dolgozók bibliórájára várjuk azokat, akik korábban nem tudnak jönni a csütörtöki óra, az 5-kor kezdődik. A dolgozók biblióráján a római levélnek a gondolatait vesszük tovább. Csütörtökön 5 órakor a szokásos bibliórákat tartjuk meg. Hirdetem azt, hogy következő vasárnap 12-én a Lúnyai utcai református gimnázium egyik osztálya jön hozzánk szupplikációra. A tanár urat kérdem, ugye Laci, jött össze, vagy nem te szervezed? Az iskolát. Igen, de vagy nyilvánvaló, hogy te is itt leszel. Tehát a Lónyai gimnáziumban az egyik osztályfőnök megkeresett, hogy az osztályval eljönne hozzánk. Ez ilyen régebben is volt már nálunk, a Karácsony Sándor iskolából szoktak jönni. Bemutatkoznak a tanárok, elmondják, hogy milyen munkát végeznek. Ott a gyermekek kis műsorral jönnek. Fogadjuk őket szeretettel, tehát jövő vasárnap az Isten tisztelet keretén belül lesz ez. Na most hirdetem azt, hogy majd advent első vasárnapján, december 3-án tartjuk a következő gyermekfoglalkozásunkat, amikor a délelőtt Isten tisztelet keretében majd egy ilyen játékos adventi gyermek foglalkozást szervezünk. Fejezzük be most Isten tiszteletünket, és énekeljük a megkezdett énekünknek a többi versét, tehát a 230. dicséret második és azt követő versét énekeljük, majd a himnuszt fogjuk énekelni. A 230. dicséret második verse így kezdődik. Bánt a sok gond, űz a bánat, tört remény vagy félelem.